Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, a stúdióban ismét itt van velem a Mediátor két szakembere, Dankó Bence.
Sziasztok!
És Barabás Dániel.
Hello!
És Marosi Viktor vezeti a műsort.
A cégek hogyan reagálnak a klímaváltozásra, illetve a fenntarthatóság lesz az egyik témánk. A mai fő témánk pedig a service design lesz, tehát a szolgáltatás design. Kony Judit lesz a vendégünk, a Boldix Service Design ügynökségtől. Beszéljünk az időjárásról, milyen szép meleg időnk van ma is.
Így van, ez úgy látszik, hogy az arc plakát kiállításnak a szervezőit is megihlették, mert nem csak mi beszélünk a klímaváltozásról, de az idei arc pályázatnak is a fő témája a klímaváltozás lesz.
Nem, egy kicsit nincs az az érzésedek, hogy így, hello, jó reggelt.
Hát szerintem ezt nem az arcon kell számon kérni.
Nem az arcon kérem számon, hanem minden, a napi cikkeken, mert most a naponta olvasunk erről cikkeket. Hát és ez 10 éve téma.
Igen, ha mondanám, hogy a 24. órában vagyunk, de kb. Most már a 32. órában vagyunk, lehet így fogalmazni. Nyilván az arcnak erre kutya kötelessége reagálni, ez egy elég forró téma, hogy így fogalmazzak. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy az óriás plakát, mint felület, a legjobb felület a klímaváltozásról, meg a fenntarthatóságról beszélni. Elég sok papírt kell kinyomtatni ezekhez. Egyébként ez a reklám szakmában, meg úgy általában a kommunikáció szakmában egy téma, hogy hogyan lehet maga a reklám és a kommunikáció fenntartható. Erről mi elég sokat beszélgetünk, főleg amikor olyan márkáknak dolgozunk, akik viszik ezt a zászlót, vagy maga a termék, amit hirdetünk, az is mondjuk a fenntarthatóság, meg a méregtelen életmód jegyében készül, és így kerül piacra, szóval erről mi sokat szoktunk gondolkozni, de inkább az az érdekes, hogy a kommunikációban hogyan jelenik ez meg, illetve termékfejlesztésben hogyan jelenik ez meg, miért most, miért így, és vajon mennyit ér ez a márkáknak, hogy ez csak egy PR-fogás, például az IKEA-nak a legújabb húzása, hogy 2030-ra azt mondják, hogy az összes terméküket fenntartható, vagy megújuló anyagokból fogják készíteni, javarészt bambuszból egyébként, de olyan szintre elmennek, hogy még a fantasztikus, ikonikus IKEA-s húsgolyóból is készül a növényi alapú húsgolyó.
Amiben egyébként nekem az egyik legizgalmasabb dolog ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy növényi alapú húsgolyót dob piacra az IKEA, az volt, hogy mindez a fenntarthatóság keretezte ezt az akciót, meg ezt az újdonságot.
Tehát nem a vegákat
célozták meg. Ami egy kicsit meglepő volt számomra, ugyanakkor ha az ember egy ilyen nagy globális márka, akkor nagyon veszélyes megszólítani az ilyen réteg és alternatív fogyasztói csoportokat, mint például a vegák.
Akik ráadásul elég tudatosak, és elég vehemensen is tudnak kommunikálni.
De esetleg a vékony jég a vegákkal, meg a vegánokkal kommunikálni.
Egyfelől vékony jég, másfelől meg azt gondolom, hogy az IKEA nem a vegákat akarja megszólítani, a fenntarthatóság mindenkit érint, IKEA-ban szinte mindenki vásárol, úgyhogy szerintem ők jól tették, hogy nem a vegetarianizmus irányából közelítették meg ezt a témát, mert tudjuk azt, hogy a húsnak az előállítása az élelmiszerek előállítása közül a legdrágább.
Ez az akció is tetszik, és szintén egyébként az Aldi azt hiszem, hogy az jelentette be, hogy fizetésé teszi a péksüteményeknél az acskók használatát.
Amiben tegyük hozzá, hogy alapvetően a acskó használat, azt alapvetően az állam, mint csomó más ország adóval, környezetvédelmi illetékkel sújtja, ezért van az, hogy így időről időre a kisboltokba kírják, hogy ami eddig ingyen volt zacskó, az most a törvényi változás miatt ennyibe és ennyibe kerül. Uh-huh. Tehát, hogy ezek tipikusan olyan kezdeményezések, amiket nem feltétlenül az adott kereskedelmi lánc kezdeményez, csak éppen felzárkózik az aktuális szabályozáshoz.
Hát egyrészt ez pont kapóra jön a marketing szempontjából.
Ez így van.
Ami viszont nagyon tetszik, az alázó műanyag zacskók. A Kreatívban volt erről egy cikk, hogy ez Amerikában történik éppen, hogy úgy kényszerítik a vásárlókat a saját akár vászon szatyor használatára, hogy a műanyag zacskókra ilyen megalázó szövegeket írnak. Tehát, hogy éppen igen. Megyek a pornóboltba.
Ilyenek, igen, tehát, hogy egyfelől fizetned kell a zacskóját, tehát nem hoztál zacskót, fizessél a műanyag zacskóját, és viseled azt a megaláztatást, ami ért téged az utcán, hogyha olyan zacskóval mászkálsz az utcán, hogy egyenesen a bizarr felnőtt videók áruházában, igen, illetve vastagbél gondozottak együttműködése, és...
Na most én azt nem tudom egyébként, hogy ez egy dolog, hogy Amerikában ez megtörténhet, de például az emberi jogi aktivisták erre mit fognak szólni itt Európában? Tehát, hogy ez elég paradox helyzet megint csak, hogy van nálam egy ilyen szatyor, tehát megteheti egy áruháznánc velem azt, hogy megaláz, és egy ilyen helyzetbe kényszerít, amikor uram, bocsá, otthon felejtettem az acskót.
Szerintem ez egy marketing fogás inkább, és amit a témánk
kérdése legeleje, nem változtat.
Csak azt mondom, hogy szerintem ezek a műanyag zacskók valószínűleg nem kerülnek forgalomba. Ja. Ez az ügynökség, aki ezt kitalálta, valószínűleg ez nekik egy ilyen szuper marketing fogásuk, vagy annak a supermarket láncnak, aki ezt fölvállalta, hogy ők piacra dobják ezt. Én nem gondolom, hogy ez valóban piacra fog kerülni ez a műanyag zacskó széria, de ez egy jó fogás. És egyébként ez egy érdekes kérdés, és hogy a márkák mennyire PR-fogásként tekintenek a fenntarthatóságra, mint ilyen üzenetre, de ez nekik elsősorban jó PR-t jelent, és nem biztos, hogy ettől sokkal fenntarthatóbb lesz a buttorok gyártása.
Ugyanakkor azért azt tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy azért fontos minden ilyen megmozdulás, még amikor tényleg viszonylag kevés jó hatása van a környezetre, akkor is beszélni róla, mert azért erről folyamatosan beszélni kell, és szemlélni az embereknek vagy formálni az embereknek a gondolkodását, hogy az, hogy vásárolsz, fogyasztasz, annak van környezeti hatása, és legyél ennek tudatában, hogy az, hogy egyedül ülsz be az autódba, agyoncsomagolt, vagy sok csomagolást használsz, ennek mind sokat vásárolsz, és aztán így az élelmiszereknek nagy része az a kukába megy, mert nem fogyasztod el, tehát hogy ez egy olyan dolog, amire így oda kell figyelni, mert ilyen meleg van, ez egy eléggé kézzelfogható következményekkel kezd már járni ez az életmód.
Szerintetek az ilyen kampányokkal mennyire lehet a szkeptikusokat, vagy mennyi idő a szkeptikusokat megfogni? Azokat, akik nem hisznek ebben, és azt mondják, na ez megint csak a hülye Greenpeace-eseknek a kampánya, azokat mikor lehet erről meggyőzni?
Én erről azt gondolom, hogy ez ilyen csoportnyomás kérdése, tehát hogy amikor már valaki egy olyasmi véleménnyel, mint az X-politikusé, azzal ő teljesen...
Az egy külön adás lesz majd.
És azzal teljesen egyedül marad, akkor... Tehát, hogy vannak emberek, akiket tényleg nem lehet racionális érvekkel meggyőzni, csak egy idő után, amikor így alkalmazkodnak ahhoz, hogy így a környezetükben mi a norma. És az lenne a jó, hogyha a környezettudatos gondolkodás az normává tudna válni, és ezzel kapcsolatban...
És ciki lenne tényleg...
Igen, csak közben generációk venni. Nőnek fel és halnak ki. Tehát, hogy közben az a baj, hogy ezek nem ilyen egy-két hetes dolgok.
De erre most már nem lesz idő, én azt gondolom. Vagy jó, én nem akarok tényleg belemenni így az ökológiai oldalba, mert nem értek hozzá, nem ez a szakmám. Az viszont ilyen nagyon-nagyon jellemző, hogy megjelent egy cikk, amelyik az infostart.hu-n, amik arról szólt, hogy hogyan változnak a klímaváltozás hatására a vásárlói szokások. Én nagyon nagy örömmel és lelketesedéssel és optimizmussal lekattintottam, arra számítottam, hogy az lesz benne, hogy kisebb autókat veszünk.
Csomagolásmentes boltba.
Nem, arról szólt, hogy az emberek inkább később este járnak boltba, mert napközben meleg van, több klímaberendezést vásárolnak. Tehát, hogy
ez a cikk ez nem arról szólt, hogy az emberek hogyan alkalmazkodtak, illetve pontosan arról szólt, hogy hogyan alkalmazkodtak ehhez a helyzethez, és nem arról, hogy mit vállalnak azért, hogy ez a helyzet ne kulminálódjon tovább. És itt tényleg ami változást a cikk felhozott, az volt, hogy egyfelől, hogy melyik időpontban vásárolnak, tehát inkább a reggel és az esti órák lettek a legalábbis az ilyen forróságban, mint ami most is van, a csúcsvásárlási idők, fontos, hogy miket vesznek, és hogy emiatt a több hidegüdítő, több jégkrém, ventilátor, gumimatrac fogy, ezért erre rá kell állniuk raktározásban az ilyen boltoknak. Illetve ami még egy érdekes ezzel kapcsolatban, hogy itt a kiskereskedések és a nagy plázák nagy csatája van, hogy az ember egy ilyen hőségben azt mondja inkább, hogy leugrok inkább csak a kisboltba, most nem fogok óriás köröket futni, mert tényleg csak egy ücsire van szükségem, vagy valami szendvicsre, és akkor ez jobban felhúzza a kiskereskedéseket, vagy azt mondja, hogy inkább hűsölök a plázában órákat, és akkor minden vásárlást ott intézek el. Szóval most ezek harcolnak egymással, de ez valóban nem arról szól, hogy az emberek egyébként mit tudnak változtatni a fenntarthatóság jegyében.
Kanyarodjunk rá akkor lassan a fő témánkra, ami a service design lesz. Vendégünket már is behívjuk a stúdióba, Kun Judit a Bold X Service Design ügynökségtől. Rebrief. Hello.
Hello!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Először is tegyük tisztába, hogy mi az a service design, és mire használják a cégek.
Sok mindenre használják ezt a gondolkodásmódot, amit design thinkingnek is szoktak hívni. Ebben a formátumában szokták használni termékek vagy szolgáltatások újratervezésére, tehát létező termékek és szolgáltatások felhasználó barátabbá tételére, szokták használni vadi új termékek és szolgáltatások kialakítására, tehát innovációra, de elkezdték használni már egész sok más területen is, például a munkavállalói élmény javítás, a folyamatok optimalizálására, sok mindenre lehet használni. Ez egy keretrendszer és egy eszközrendszer.
Melyik iparágban legjellemzőbb, hogy a service designt igénybe veszik?
Ezek mindig ott jelennek meg először, ahol pénz van rá, tehát igaziból a bankoknál és a telkóknál kezdték el leginkább használni az elején, illetve a startupoknál, ahol ugye nyilván nyitottak meg, sokkal gyorsabban adaptálnak ilyen új típusú gondolkodást.
Jó, egy picit azt vegyük külön, hogy mi történik, ha egy cégnek vagy egy terméknek nincs service designja, és mi történik, amikor van. Tehát mi a felhasználói külön.
Alapvetően a hagyományos típusú termék vagy szolgáltatás kialakítás az abból indult ki, hogy a cégnek mi kényelmes, és a cég mit szeretne. Ők mi az, amit meg tudnak csinálni, és mi az, ami szerintük jó egy szobában ülve. A service design meg megfordítja az egészet, és a végfelhasználót helyezi az előtérbe, és abból indul ki, hogy neki mire van igénye, őt mit tenné boldoggá, miért lenne neki könnyebb használnia valamit, mert azt fogja aztán megvenni, és azért fog pénzt kiadni.
És miért van az, hogy egy ilyen nagy hype van most a service design körül? Tehát legalábbis a reklám szakmában így egyre többször lehet hallani, hogy a service designt emlegetik hivatkozási pontként, vagy csak úgy általában, mint egy újabb szakterület megjelenéseként.
Kiváló kérdés amúgy. Nehéz nyilván megállapítani, tehát szeretnénk persze sokszor azt mondani, hogy jók vagyunk, de még inkább azt mondjuk, hogy jó maga a technika, amit használunk, tehát hozza az eredményeket, és ezért lelkesek lesznek az emberek, jó érzés használni is. Egy ilyen típusú projektben jó részt venni, sokkal inkább érzi az ember a haladást, ugye lerövidíti általában a termék vagy szolgáltatás fejlesztési ciklusokat, a töredékére a hagyományosnak, tehát az emberek hamarabb látnak eredményeket, ezért lelkesebbek lesznek, csökkenti a kockázatokat, mert hamarabb kezdünk el tesztelni a végfelhasználókkal, tehát validálni tudjuk azt, hogy erre tényleg szükség van, és meg tudjuk mutatni, ahelyett, hogy meeting után ugye ülnénk a head office-ban és próbálnánk meg kitalálni, hogy az emberek mit szeretnek. Tehát ezek a típusú gyors eredmény, kockázatcsökkentés, kreatív munkavégzés, amiben amúgy jó érzés részt venni, ezek azért olyan dolgok, amiket szeretnek az emberek, meg a cégvezetők is.
Azért is jó, hogy említetted a kreativitást, mert igazából most térnénk rá arra, amire mi igazán kíváncsiak vagyunk így a Rebriefben, hogy mi az, amit a service design a reklámipar számára oda tud tenni, vagy amit kínálni tud. Hogyan lehet egy reklám jobb azáltal, hogy a készítés folyamatában service design szakember is részt vetti. Hogy látjátok ezt?
Alapvetően a marketingnek két külön területére fókuszál eredendően a service design meg a reklám. A reklám az ugye marketing kommunikáció, tehát a kommunikációs része, a service design meg magát a terméket, vagy a szolgáltatást hivatott jobbá tenni, vagy jóra kialakítani a nulláról. Ezért alapvetően máshol van a fókuszuk, ugyanakkor lehet használni ezt a fajta gondolkodást a reklámtermékek kialakításában is. Tehát az, hogy a tényleg a végfelhasználó igényei felől indulsz ki, tehát a stratégiai tervezéssel van egy nagy közös keresztmetszete az egésznek, az, hogy megmutatjuk minél hamarabb embereknek, és meglátjuk, hogy hogyan működik, hogy visszamegyünk odáig, mondjuk a service designnak az egyik ilyen alfaja, az a viselkedés alapú design. Tehát visszamegyünk a döntéshozási mechanizmusokig, és megnézzük, hogy azt hogyan tudjuk befolyásolni nyilván jó irányba különböző dolgokkal. A másik érdekes pont szerintem viszont az, hogy a reklám egyre inkább kimozdul a hagyományos reklámtermékek
sarkából. Ez az, amiről az előző adásokban is beszéltünk igen sokat, és még fogunk is, azt hiszem.
Tehát minden más típusú, tehát ugye minden reklám, új termékek és új szolgáltatások is reklámként funkcionálnak, sokszor reklámügynökségek jönnek elő ilyen típusú ötletekkel is, hogy mi lenne, ha bevezetnénk egy teljesen új támogató szolgáltatást a mostanihoz, ami nem csak mond magunkról valamit, hanem meg is valósítja azt, hogy mi ilyenek vagyunk, és ezeket viszont már service design segítségével lehet igazán jóra megcsinálni.
Tehát kicsit konkrétabban arra gondolsz, hogyha például egy eladóhelyi promóciókkal foglalkozó cég, nem tudom, újfajta kitelepülésen gondolkodik, vagy egy újfajta polcon gondolkodik, akkor arra nem baj, hogy egy service design szakember is ránéz, vagy hogyha egy kampányhoz készül egy mobil alkalmazás, ami így része a promóciónak, akkor ott szintén érdemes service design szakembert bevonni.
Picit úgy képzelem el egyébként, mint a piackutatást.
Tehát igen, nyilván, tehát ahol applikáció vagy ilyesmi, tehát ami már egy termék, azt már terméknek hívjuk, ott mindenképpen érdemes egyrészt nyilván usability, na hát akkor itt megint keverik a dolgokat, usability szempontokat behozni, amit ugye a UX-esek hoznak be, de maga a szörnyű.
Várj, ezt azért tegyük tisztán, mert azok a hallgatók, akik nem beszélnek így angolul, tehát a használhatóság, és ami volt a másik? Mert azt már én se értettem.
A UX, a felhasználói élményeknek a tervezése, és egyébként hogy érzitek, hogy mennyire konkurál a service design a UX szakággal? Vagy igazából a UX-et azt úgy tekintitek, mint a service design egyik szakterületét?
Így van, együtt működnek benne, mert a service design az egy nagyobb buborék, ezen belül van, amikor kifejezetten digitális platformokra van, akkor az a UX, hogy ott legyen ez a megfelelő, meg nagyon sok, amúgy, tehát az eszközrendszer nagyon hasonló, ezért mondom, hogy amúgy a design thinking az a nagyobb buborék, és azon belül a service design is egy eszközrendszer, a product designban a UX is egy eszközrendszer, tehát ezek egy eszközrendszerek, amiket applikálni lehet különböző típusú problémákra, mert ha visszamegyünk a legelejére, akkor az egész igazából egy probléma megoldó típusú gondolkodás, ami keres magának egy problémát, hoz rá egy megoldást, és azt validálja. Amit te kérdeztél, hogy példának én nem olyat mondanék, amikor egy kampány része mondjuk egy ilyen, hogy tényleg ez csak, szinte csak egy touchpoint egy kampányban, amit te mondasz, vagy akarjuk-e magyarázni?
Ezt igen, kéne egy lábjegyzet hozzá.
Hát egy találkozási pont a célcsoport tagokkal.
Az egy kis része, amikor csak egy touchpoint, hanem amikor tényleg kitaláltok mondjuk egy vadi új szolgáltatást, ami azt mondjátok, hogy ez megtámogatná, hogy érdemes lenne, nem tudom, egy újféle előfizetés kitalálni, ami kifejezetten azoknak szól, mert mi azt látjuk a stratégiánk alapján, hogy van elég olyan ember, akit ez érdekelne, és kitalálunk egy vadi újféle szolgáltatást, vagy előfizetést, vagy automatát, ahol lehet valamit csinálni. Tehát amikor bejön egy új termék vagy szolgáltatás magába a kampányba, aminek egyedül is meg kell tudnia állni a lábán, jó esetben fenntartható is, tehát nem csak kampányszerű, hanem aztán ott is marad, a cég életének a részévé válik, akkor érdemes ezt tényleg már a nullától kezdve bevonni ilyen szakembereket.
Akkor, hogyha általánosítani akarjuk így az eszközök kérdését, érdemes úgy gondolkodnunk erről, hogy amikor egy olyan fogyasztói utat, consumer journey-t tervezünk, amiben vannak olyan touchpointok, ahol felmerül a használhatóság, app, termék, akkor ezeket érdemes mindenképpen service design szempontból vizsgálni.
A teljes journey, tehát a service designnak az egyik sajátossága, hogy holisztikusan tekint egy ügyfélélményre, tehát nem azt mondja, hogy csak azzal résszel foglalkozom, amit konkrétan amúgy meg kell terveznem is feladatom, hanem azt is nézem, hogy honnan érkezik oda a felhasználó, és aztán hova megy tovább. Mert hiába tudjuk mi azt, hogy mondjuk cégen belül az egyik részért a journeynek a jogfelel, a másik részéért a marketing, a harmadikért pedig az eladáshely. Ettől függetlenül az ember ezt egy élményként éli meg, a felhasználó, és ha szakadozik az élmény, és mással találkozik itt, és mással ott, akkor egy rossz élménye lesz az egész végére. Tehát a service designnak az is feladata, hogy egészében vizsgálja ezt az egészet, és legyen javaslatokat.
Nagyon érdekel engem, már a beszélgetésünk elejé óta az a fő kérdés, amivel ti indítottátok még a műsor szerkesztését, hogy megváltoztatja a reklámkészítést a service design.
Ahogy mondtam igaziból, tehát másra való alapvetően, tehát lehet használni a reklámkészítésben is, de azt mondom, hogy a marketinget változtatja meg, ha egy kicsit így kizumolunk a reklámkészítésből, a marketinget azt meg... Nézd, ez a fajta gondolkodás amúgy abszolút jelen, tehát ez nem egy vadi új dolog, ami most történik, és eddig soha nem beszéltünk róla. Ez a típusú fogyasztóközpontú gondolkodás, és azért jelen volt már, sőt jelen van évtizedek óta a reklámban is, az egyéb marketing tevékenységekben is, ami most új, az egy olyan keretrendszer, egy olyan eszköztár, ami segíti ezt a típusú munkát, és egy olyan típusú új szakember réteg, aki erre tud fókuszálni tényleg, és nem csak része az eszköztárának, hanem fókusza.
Azok a cégek, akik nem használnak ilyen szolgáltatást, tehát nem a termékeiket vagy a szolgáltatásokat nem futtatják végig service designon, azok mennyiben sikertelenebbek, vagy mi lehet a döntés hátterében?
A döntés háttere alapvetően az így szoktuk, így volt mindig is, és aztán vagy jön valaki, aki...
Ez a helytelen, igaz?
Tehát ha egyáltalán nincs ilyen az ügyfélközpontú gondolkodás, és abból indulnak ki, hogy szerintük amúgy mi a jó, és az ügyfélközpontú gondolkodásnak is több szintje van. Tehát az is van, a szerintem ez a jó az ügyfélnek, meg az én ezt tudom csinálni, és üzletileg ennek van értelme, amúgy mind nagyon fontos szempontok, és a service designnak is feladata ezeket összehozni az ügyfél igényeivel, de ha teljesen ignorálja azt, hogy a valóságban amúgy milyen ügyfél igények vannak, és amúgy nagyon sok ilyen van, és néha szerencséjük van, akkor az arra azt mondom, igen, az a helytelen út, és viszont minél inkább megjelenik az, hogy tényleg a valós igényekre adjunk választ felhasználó barát módon, annál sikeresebbek, és ezt mutatták is, nemrég jelent meg például a McKinsey-nek egy riportja erről, hogy azok a típusú cégek, ahol ez a design vezette gondolkodás jellemzi a termékfejlesztés, meg ugye a mindennapi munkát, azok akár kétszeresére is tudják növelni a ráfordított, tehát a ráfordított erőforrásoknak a megtérülését.
Mi az, ami miatt ilyen egy jó service design szakember ilyen jó kapcsolatban tud lenni a valósággal? Milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre, hogy akkor tényleg így jól érzékeljétek a valóságot?
Jó, hát akkor tök jó, már most vissza tudok térni az eredeti kérdés, egy kicsit olyan, mint a piackutatás lenne, kicsit olyan is, meg nem is, ez a design kutatásnak hívjuk az első fázisát egy ilyen service design projektnek, amikor gyakorlatilag arra fordítjuk az energiáinkat, hogy megértsük tényleg a valós igényeit a végfelhasználóknak, meg a kontextust is, a környezetet is, amiben élnek. Tehát ilyenkor többféle eszközünk van, ilyen design kutatási eszköz, mindig fogunk találkozni a felhasználókkal személyesen is, tehát nem mondjuk csak szörvéket küldünk ki, vagy kérdőíveket, bár ez is része lehet egy ilyen eszköztárnak, hanem oda megyünk, és sokszor abban a környezetben fogunk velük beszélgetni, különböző feladatokat csinálni, ilyen könnyű etnográfiai típusú feladatokat, hogy megértsük tényleg, hogy milyen környezetben, milyen indítatásból használnak, vagy csinálnak különböző dolgokat, ahol a végső terméket vagy szolgáltatást is használni fogják. Tehát, ha ez egy otthon használ dolog, akkor az otthonukba fogunk menni, és ott fogunk velük beszélgetni és feladatokat csinálni. Ha munkahelyen, ha közlekedés alatt, akkor ott.
A service designban egyik nagyon izgalmas része, hogy egy csomó újszerű, új módszerű kutatásról lehet hallani. Kevcsinálónak egy-kettőt, ha elmondasz, hogy mi az, amit így igazán szerettek, igazán hatékony és jó ebben a service design hype-ban?
Néhány ilyen izgalmasabb technika lehet például, az egyrészt ugye mondtam, hogy az emberek otthonaiba bemegyünk, és ott csinálunk feladatokat, de néha nem is kell, hogy ehhez ott legyünk, és különböző naplózós módszerekkel is dolgozunk. Volt például mondjuk egy ilyen híresebb projekt, amit a Pampers csinált, ahol fejkamerát adtak az anyukákra pelenkázás közben, és akkor látták, hogy tényleg félkézzel hogy kell megoldaniuk a dolgokat, amiből a termék dizájnra vonatkozó következtetéseket vontak le, hogy félkézzel is használható kell lennie, meg kinyithatónak. Lehet ez nyilván amúgy egy ilyen WhatsAppos naplózós dolog is, amikor hirtelen, például amikor szívrohammal kapcsolatban csináltak kutatásokat, és az
gyorsan erre... Gyorsan lenaplózom, hogy én szívrohamot kapok.
Nem, hanem megkérdez, mert ugye a szívrohamnak lehet tudni, hogy mikor gyakoribb, vagy mikor ritkább, és hogy mindig váratlan időpontban van, és időnként ráküldtek SMS-t az emberre, hogy na, ha most történne, most épp mit csinálsz, ha most történne veled, akkor mi lenne körülötted, milyen infrastruktúra, milyen emberek, milyen segítség.
Jó, akkor a service designról egyelőre ennyi. Kun Juditnak köszönöm a Boldix Service Design ügynökségtől, hogy a vendégünk volt.
Én is nagyon köszönöm.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
Elérkeztünk a Rebrief utolsó perceihez, amelyekben ajánlót fogunk hallani méghozzá Dankó Bencétől.
Igen, finishbe érkezett a 24.hu videó rovatának a Hackni című sorozata. Kikerült az ötödik rész is a héten a YouTube-ra, illetve a 24.hu videó rovatába. Ebben a sorozatban a készítők Kac Dávid szerkesztésében a magyar YouTube legnépszerűbb előadóit követik vidéki fellépésekre, kiskamera, kézikamera, szóval egy elég komoly pillantás a színfalak mögé, és gyakorlatilag Budapest parktól a kisvárdai diszkóig eljutunk, Kelet-Magyarországon, sőt a Szlovákiában, a Felvidéken is, és az utazásokat a fellépők arról vallanak, hogy milyen a magyar zene, milyen annak az üzleti oldala, hogyan alakult át a kapcsolatuk a rajongókkal.
Hogyan használják ezek a zenészek a közösségi médiát a hagyományos médiumokhoz képest.
Sőt, én nagyon picit messzebbre megyek, azt hiszem, hogy ez egy nagyon pontos leképezése az aktuális popkultúrának, tehát, és ami az egyébként a tágabb kultúránkat befolyásolja, szóval azt gondolom, hogy érdemes nyitva tartani a szemünket, és nem bezárni a YouTube kapuit, meg a Facebook, meg az Instagram, mert hogy én engem ez nem érdekel, mert akkor kerülünk egy véleménybuborékba. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velünk. Dankó Bence és Barabás Dániel volt a Mediátortól, a két állandó vendégünk. Marosi Viktor vagyok.
Köszönjük.
Köszi, sziasztok.
Jövünk jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.